Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első leveléről beszélünk hétről hétre. A Korintus az ókor egyik nagyvárosa, az akkori római birodalom harmadik legnagyobb városa volt, ahova Pál apostol a harmadik missziói útján érkezett. Azt mondta, hogy rettegések, félelmek között érkezett ebbe a városba, hogy fogja ott hirdetni az evangéliumot, Jézus Krisztust. Aztán másfél évet ott tölt, és egy gyülekezet születik, utána az apostol továbbáll, és küldöttek, és levelezés útján tartja a kapcsolatot a gyülekezettel. Ezt a levelet olvassuk tehát annak a fényében, hogy mit jelent egy nagyvárosi gyülekezet élete, milyen kihívások vannak egy korabeli, meg egy mai nagyvárosi gyülekezet életében. A 8. fejezettel egy nagyobb egység kezdődik el a levélben, a 8.-10. fejezet egy nagy egység, úgyhogy ennek az első részét olvasom most. Ami pedig a báványáldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismerni kell. De ha valaki szereti Istent, azt már ismeri Isten. Ami tehát a bávány áldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bávány a világon, és hogy Isten sincs más, csak egy. Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok Isten és sok Úr van, nekünk mégis egyetlen Istenünk, az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő érte, és egyetlen Urunk Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő általa. Viszont nem mindenkiben van meg ez az ismeret, sőt, némelyek a báványimádás régi szokása szerint a húst még mindig báványáldozati húsként eszik, és lelkiismeretük, mivel erőtlen, beszennyeződik. Az étel pedig nem visz minket Istenhez közelebb. Ha nem eszünk, nem lesz belőle hátrányunk, és ha eszünk, abból sem lesz előnyünk. De vigyázzatok, nehogy ez a szabadságotok valamiképpen megütközést váltson ki az erőtlenek között. Mert ha valaki látja, hogy te, akinek ismereted van, a báványtemplom asztalánál ülsz, vajon nem fog-e erőtlen lelki ismerete felbátorodni arra, hogy ő is megegye a bávány áldozati húst? És így ismereteddel vesztét okozod erőtlen testvérednek, akiért Krisztus meghalt. Így amikor a testvérek ellen vétkeztek, és erőtlen lelkiismeretüket megsértitek, Krisztus ellen vétkeztek. Ezért tehát, ha az étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább nem eszem húst soha, hogy őt meg ne botránkoztassam. Valószínű, hogy így elsőre elég irrelevánsnak tűnik mindaz, amiről Pál apostol beszél, a báványáldozati húsevése nem egy mindennapos téma a korabeli nagyvárosok életében. Úgyhogy próbáljuk egy kicsit más oldalról meglátni, hogy miről szól ez a szakasz. A mai szakasz azzal a kérdéssel szembesít bennünket, hogy hogyan viszonyuljunk a városhoz, a városban elérhető lehetőségekhez, különféle életmódokhoz, általánosabban hogyan viszonyuljunk ahhoz a kultúrához, amelyben élünk. Hogy van jelen Isten gyülekezete abban a közösségben, itt abban a városban, ahol Isten megszólította és elhívta, amelyből Isten kihívta őket az evangélium által, hogy a saját népe legyenek. De azáltal, hogy kihívta őket, hogy a saját népe legyenek, még ott kell élniük az életüket, és oda tartoznak. Alapvetően két szélsőség között kell Pál apostollal együtt keresni az Isten szerint való utat. Az egyik a kultúra teljes démonizálása. Az a hozzáállás, hogy egy keresztény közösségben, hogy ami a világban van, már a kifejezés is erről beszél, az minden bűnös, szennyes, veszélyes. Ez a kultúra teljes démonizálása. A másik pedig a kultúra iránti teljes elfogultság, amikor olyan módon alkalmazkodunk kritikátlanul a kultúrához, hogy nem tesszük fel azt a kérdést, hogy de ha mi Isten népe vagyunk, akkor mit jelent jelen lenni ebben a világban? Ha a városban különösen is kihívás, ez egészen más, mint egy faluban. Ha egy faluban él egy különc ember, akkor valószínű, hogy a különcségével, mivel kevesen laknak, ott elszigetelődik, egyedül marad. Ha a városba jön ez az ember, akkor talál 100 másikat, aki ugyanolyan különc, mint ő. Ezért abban a pillanatban közösen létrehoznak valamit, a különbségük megjelenik, testet ölt, közösséget formál, kultúrát formál, elkezd kialakulni. Direkt a különc szót használom, ez a kifejezés etikai értelemben semleges. Lehet a farisi különc ember valaki, akit mondjuk a világűr titkai érdekelnek, minden éjszaka kint van, és bámulja az eget, és az egész falu azt gondolja, hogy a teljesen bolondság, ilyet senki nem csinál, de a városban összehoznak egy űrkutató klubot, és terveznek, és szerveznek, és létrehoznak valamit. Vagy lehet, hogy valaki a faluban, nem tudom, valamelyik dél-amerikai pillangó jobb hátsó szárnyával foglalkozik, mert az különösen izgalmas, és mindenki azt mondja, hogy ez teljesen irreleváns bolondság, de a városban talál másik 100 embert, és egyből klubokat hoznak létre, és utána járnak. És... De lehet ez más is. Lehet, hogy a faluban maradva mondjuk valaki, akinek mondjuk homoszexuális orientációja van, egyedül marad, és egyedül él, és egész életében egyedül fog élni, és talán senki nem tudja, hogy miért nem házasodik meg. A városban viszont melegbárok és egyéb közösségi lehetőségek adottak a számára, és egyből meg fog ez jelenni sokkal erőteljesebben. Ezért mondom mindezt, hogy látsuk és értsük, hogy egy városban, egy nagyvárosban minden megtalálható. És ezért a keresztény gyülekezetet, amely a városban él, avval szembesíti, hogy hogyan viszonyuljon ahhoz, ami a városban történik, miközben ők is itt élnek, mi is itt élünk. Úgyhogy ezt fogjuk most végig gondolni a következő pontok mentén. Az első a korintusi helyzet. Az ő témájuk a báványáldozati hús. Tehát a korintusi helyzet. Másodszor beszélünk a keresztény szabadságról a kultúrával kapcsolatban. Harmadszor beszélünk arról, amikor ez a keresztény szabadság torzul, visszaélés a keresztény szabadsággal. Végül pedig, hogy mi a végső mérce abban a kérdésben, hogy hogyan viszonyuljunk a kultúrához. Tehát mi van Korintusban, a keresztény szabadság, a szabadságnak a korlátja, vagy a visszaélés, és a végső mérce. Tehát a probléma Korintusban a báványáldozati hús kérdése. Ami többféle módon vetődik fel, de a korabeli világban, Korintusban, például abban a helyzetben, abban a korban, a piacokon legnagyobb részt csak olyan húst lehetett vásárolni, amelyet előzőleg báványoknak, bávány istentiszteleteken, bávány áldozatban feláldoztak. És a kérdés az, hogy hogyan viszonyuljanak ennek a húsnak a fogyasztásához azok, akik már nem ezeket a helyi isteneket, hanem Jézus Krisztust vallják az uruknak. Persze a kérdés még ennél bonyolultabb, mélyebbre ment Korintusban. Még egyszer, a városban számos oltár, számos templom volt. Mindenféle helyi istenek és istennők tiszteletére. És a legtermészetesebb dolog volt a mindennapi életben, hogy ezeken az istentiszteleteken, bávány ünnepeken részt vettek az emberek. Hát ez volt a saját kultúrájuknak a része. A családok együtt mentek el, és amikor leölték az állatot, vitték az állatot, és feláldozták az állatot, akkor a bávány áldozatnak a része volt, hogy utána közösen elfogyasztották ezt a húst. Az asztalok körül, szinte az istenekkel, a helyi istenségekkel együtt, közösségben fogyasztották ezt a húst el. Ehhez csatlakoztak a templomokban, vagy az oltároknál mások is, és annyira sok, nyilván, hogy ez zajlott, hogy sok hús még így is megmaradt, és azt meg eladták a piacokon az emberek. Most ezek az ünnepségek, vagy ezek a vacsorák, ezekhez gyakran szélsőséges orgia kapcsolódott. Ez együtt járt ivászattal, és együtt járt mindenféle, gyakran mindenféle szexuális kicsapongással. Ugyanakkor az is benne volt, hogy ez volt a társadalomnak, a társadalmi életnek az egyik fontos szintere. Voltak olyan privilegizált ünnepségek, amelyek a császár kultuszhoz kapcsolódtak, ahol csak bizonyos emberek vehettek részt, és ha te oda tartoztál, akkor az kapcsolatokat jelentett a társadalomban. Tehát a társadalmi státuszt is meghatározta, hogy részt veszel-e ezeken a nagy ünnepeken, vacsorákon, bávány ünnepeken, vagy nem. És innen már sokkal inkább értjük, hogy a kérdés a korintusi gyülekezetben, hogy Jézus, akik Jézus követői lettek, azok hogyan viszonyuljanak a város életének ehhez a részéhez? Ahogy mi is kérdeztük, hogyan viszonyuljunk a kultúrához? A korabeli zsidóság távol tartotta magát a báványáldozati hústól. Ha nem volt megfelelő zsidó mészáros, hentes, akkor inkább vegetáriánus módon éltek a zsidó közösségek, mint hogy beszennyezzék magukat a báványáldozati hússal. És amint tudjuk, a korintusi gyülekezetben számosan voltak, akik a zsinagógából, zsidó háttérből lettek Jézus követői. És nyilván ők ezt folytatták. Ugyanezt a hozzáállást. A gyülekezet többsége azonban, a nagyobb része azonban pogány háttérből tért meg. És egyből ott van a gyülekezetben a kérdés, akkor mi legyen velük? Ha a piacokon csak olyan húst lehet kapni, amelyeket feláldoztak báványoknak, ehetik vagy nem ehetik? Vagy hogyan viszonyuljanak a korabeli ünnepségekhez, orgiákhoz? Részt vehetnek továbbra is, vagy nem vehetnek részt? És értitek, a kérdés az egészen húsba vágó, hiszen az életmódjukról van szó, a napi szokásokról van szó, a kapcsolataikról van szó, a társadalmi helyzetükről van szó, mit teszünk meg, mit nem teszünk, hogyan élünk. Amikor az evangélium elérkezik egy emberek életébe, egy közösség életébe, akkor mindig felveti ezeket a kérdéseket. Hogyan viszonyuljunk ahhoz, ahogy korábban éltünk? Mi az, ami helyén való, mi az, ami változásra hív, mi az, ami ártalmatlan, és mi az, ami befolyásolja az Istennel való újonnan létrejött kapcsolatot. Annyi minden van, annyi lehetőség van. Az evangélium és a kultúra kérdései minden helyzetben, minden korban, minden földrajzi helyen újra és újra felvetődnek, és ahogy a város alakul, ahogy a kultúra formálódik, újra és újra felvetődnek a kérdések egy keresztény gyülekezet számára. Ez tehát a korintusi helyzet. És akkor lássuk, hogy mit mond Pál, milyen választ ad erre a kihívásra. Azzal kezdi, hogy ami tehát a báványáldozati hús evését illeti, felvetik neki ezt a problémát levélben, tudjuk, hogy nincs bávány a világon, és hogy Isten sincs más, csak egy. Bibliamagyarázók egyértelmű véleménye, hogy ez a mondat, hogy nincs bávány a világon, és Isten sincs más, csak egy, ez a korábbiakhoz is hasonló korintusi szlogen vagy jelmondat volt, amiben így összefoglaltak valami tanítást. Ugye a korintusiak ismerete, tudása, és erről majd még fogunk beszélni, hogy miért fontos ez az ismeret, a tudás, mint kifejezés, de a korintusok számára az ismeretnek az a lényege az volt, hogy a báványok azok semmik, a báványok nem léteznek, hiszen emberek hozzák létre. Tudjuk tehát, hogy a báványok azok semmik, a báványok nincsenek, nincs bávány a világon, csak egy Isten van, egy valóságos Isten van, akit mi megismertünk most Jézus Krisztusban. És ezt Pál apostol is megerősíti, mert így folytatja, hogy igen, nekünk egyetlen Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség. Ő teremtett mindent, ő hozott létre mindent. És egyetlen Urunk van, Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is általa. Egyetlen egy valóság van, csak az élő, teremtő, szabadító Isten. És akkor itt jön a kérdés, akkor mi következik ebből? Mi következik abból, hogy Isten az egész világnak az ura, a teremtője, hogy Jézus által létezik minden, ami létrejött? És Pál azt mondja, hát az, hogy nem kell félni. Nem kell félni attól, hogy megeszitek azt a húst, amit előtte báványoknak feláldoztak. Szabadok vagytok. Ehettek belőle. A 10. fejezetben így fogalmazza ezt meg, hogy mindazt, amit a húspiacon árulnak, megehetitek, ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból, mert az Úré a föld és annak teljessége. És ha meghív titeket a hitetlenek közül valaki, és el akartok menni, mindent megehettek, amit elétek tesznek. Ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból. Szabadok vagytok a kultúrával kapcsolatban. Ez az első viszonyulás, hogy keresztény szabadság abból fakad, hogy Istené az egész világ. Istené a világ és annak teljessége. És ezért szabadsággal viszonyulhatunk arra, ahhoz, ami körülvesz bennünket. Hatalmas szabadság, ha az ember tudja, érti, hogy minden Isten hatalmában van, minden ő hozzá tartozik, élhetünk azzal, ami a világban van. És ez az a pont, ahol a keresztény egyház egy részének ma is, meg minden korban újra és újra nagy megújulásra és a szabadságának a felismerésére van szüksége, mert fel nem tudom említeni, hogy akár csak az elmúlt néhány évtizedben, amióta én itt a földi pályafutásomat futom, mennyi olyan vita van, akár itt a magyarországi keresztény egyházakban, református egyházban, ami ennek a szabadságnak a teljes hiányáról szól, és amelyek mögött nem más van, mint rettegő, a világ minden sarkában sötétséget, gonoszt, ördögöt, veszélyt sejtő emberek vannak. Viták mennek arról, hogy lehet-e keresztény Isten magasztalásában, Isten tiszteleten használni popzenét vagy rockzenét. Ez egy tipikusan egy ilyen vita, hogy ki lehet-e fejezni ilyen hangszerekkel Isten magasztalását? Vagy mentek néha arról viták, hogy ma már azért ezt nevetséges ezt a kérdést is talán kimondani, de volt ilyen egészen komolyan, nagyon komolyan. Szabad-e keresztény embernek táncolni? Mert benne van a teste. Ugye nagyon sok kérdést feltehetünk. Ami itt a mi kérdésünk, hogy milyen formája van a szórakozásnak, és vajon akkor hol van a szabadság, vagy nincs szabadság, vagy mi a helyzet? Vagy különféle gyógymódok, hogy különböző alternatív gyógymódok körül is nagyon-nagyon sok vita megy, hogy szabad-e valamilyen alternatív gyógymóddal élni, vagy nem? Démoni befolyással jár-e, vagy pedig nem? Hadd mondjak például egy példát, és csak illusztrációnak, és mint illusztráció vissza fogok rá térni, de ez nagyon jó példa, amit mutatja ez a homeopátia. És most nem a hagyományos orvoslás oldaláról érkező kritikáról beszélek, mert ahhoz nem értek meg semmi közöm. Hanem arról, hogy ugye ezek a, és ez is többeket azért érint, újra és újra előjön a keresztény gyülekezetekben, hogy a homeopátia van egy pici kis golyó, egy kis cukorgolyó, amire felvisznek valami oldatot, és közben rázzák meg minden, hogy csinálják. Pici golyó. A kérdés az, hogy ha valaki ezt a pici golyót megeszi, akkor avval a homeopátia alkotójának feltételezett nem igazi keresztény hitét és spiritualitását magába veszi-e, tehát fog-e neki ártani? És nagyon sokan azt mondják, hogy igen, hát ezt nem lehet. De ha erre a szabadságra tekintünk, akkor egy keresztény ember azt mondja, van itt egy anyag, egy golyó, és most nem az orvosi hatásáról beszélek, még egyszer, az nem értek, az egy más dolog. Ha én ezt megeszem, elképzelhető, hogy ezen keresztül belém jön a bármilyen rossz spiritualitás. Pár ugyanezt mondja a báványáldozati húsra, feláldozták a húst a báványoknak, szabadok vagytok enni. Ez csak egy illusztráció, de annyira fontos, hogy a keresztény gyülekezet átélje Istennek a hatalmát. Övé a föld és annak teljessége, övé mindez. És hogy alapvetően a világ iránt, a kultúra iránt nem lehet egy keresztény gyülekezet alapvető gyűlölettel, félelemmel, elutasítással annak minden sarkában valami rosszat, gonoszt, sötétet látva. Szabadok vagyunk, mondja Pál. Ez az első. Annyi ajándéka van Istennek a városban. Szabadok vagytok. Szabadok vagytok. De akkor hol a határ? Kérdezhetjük, és a kérdés jogos, mert a keresztény szabadság könnyen torzul szabadosságba, amint Korintusban is. Tudnék, Pál azt fogja mondani, azt mondja, hogy egy dolog szabad lelkiismerettel enni a húsból, amit báványoknak áldoztak, de az egy más dolog, hogy valaki keresztényként továbbra is részt kíván venni a báványáldozati ünnepen, magában a báványimádásban. És ez az a pont, ahol Pál szembesíti a korintusiakat, és szeretném, hogyha mélyebben látnánk most az ő gondolatmenetét. A korintusiak jelmondata tehát az volt, hogy nincs bávány a világon, és Isten sincs más, csak egy. Azaz a báványok semmik, csak Isten van. És ezért, figyeljetek, mi következik ebből? Ezért azt gondolják, hogy mivel a bálvány semmi, És csak Isten a valóság, ezért azt gondolják, hogy nincs probléma avval, hogy továbbra is részt vesznek a báványáldozati vacsorákon, akár csak a társadalmi státuszuk kapcsolataik megőrzése miatt. Pál azonban rámutat arra, hogy igen, a báványok semmik, de a 10. fejezetben azt mondja, hogy de a báványok mögött igenis démoni valóság áll, és ezért azt mondja, utalva az úrvacsorára, hogy nem ihattok az Úr poharából is, meg az démonok poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának, meg a démonok asztalának is. Azt mondja, hogy aki részt vesz a bálvány áldozatban, az démonokkal kerül közösségbe, az újra visszamegy a sötétségbe. De a korintusok azt mondják, hogy nem így van. Itt jön a kulcs. Azt mondják, nekünk ismeretünk van, nekünk tudásunk van. Itt egy másik szlogen, mindnyájunknak van ismerete. És a mi ismeretünk nagyon fontos nekünk, és a mi ismeretünk azt mondja, hogy a bálvány semmi, Isten az egyetlen, ezért részt vehetünk ezen az ünnepen. Lehet, hogy úgy gondolták különben, hogy mivel egy Isten van, csak ezért minden helyi Isten és Istennő valamilyen kifejeződése annak az egy Istennek. Ami különben nagyon mai, nagyon népszerű gondolat. Mindegy, hogy milyen Istent imádsz, mindenki ugyanaz, mondják ma is. És ezen a ponton azt is láthatjuk, hogy mit jelent a keresztény gyülekezet kapcsolata a kultúrával. Miért ilyen fontos a korintusiaknak ez? Az ismeret, a tudás, a bölcsesség. Azért, mert az egész görög társadalomban ez volt az igazi érték. Ez volt az igazi erény. A gondolat, a tudás, az ismeret, a bölcsesség. És ezek az emberek ezt vitték tovább. És azt mondták, hogy mindennél fontosabb nekünk az ismeret, a mi ismeretünk szabaddá tesz minket, részt veszünk ebben. Ebben tetszelegnek, ebben fuvalkodnak fel, ezért mondja Pál nekik, hova jutottatok valójában? Az ismeret felfuvalkodottá tesz. Ők azt mondták, és már itt bejön a másik, a többi keresztjén, akik nem ettek, nem tértek vissza, ők azt mondták, hogy mi magasabb rendű keresztények vagyunk, ezáltal az ismeret által, mert mi szabadok vagyunk enni a húsból és részt venni a báványáldozatban, és a többiek, azok kevesek, azok gyengék, azok nem képesek erre. És Pál itt rámutat arra, hogy nem veszitek észre, hogy ahol azt gondoljátok, hogy ti igazán istenéi vagytok, ott vagytok a legkevésbé szabadok, büszkék lettetek, felfuvalkodottatok, nem szabadságban vagytok, hanem téveigésben és sötétségben. És akkor itt van mindjárt a másik oldal, hogy nem csak ők maguk tévejedtek ebben el, mert az ismeret lett a bálványuk, hanem ezzel megrontják a többieket. Megrontják a testvéreiket, mondja Pál, akikért Jézus meghalt. Miért? És gondoljátok végig újra a helyzetet. Akik a pogányságnak ebből a sötétségből kiszabadultak, azok egy részének ijesztő még csak gondolni is arra, hogy újra részt vegyenek a pogány ünnepben, vagy akár csak a hús fogyasztásában. Akik évekig benne éltek ezekben az orgiákban, amikor ették a húst, itták a bort, ott voltak a fiúk, lányok, akik az istenségnek szánt extra pénzért bármire képesek voltak, azok, ha megérzik a hús szagát csak, mi jön be az életükbe? Visszajön az egész múltjuk. Ha csak visszamennek arra a helyre, ahol évekig ebbe éltek, mi jön be képzeletükbe, az érzéseikbe, az egész múltjuk? És ezért Pál azt mondja, hogy a korintusi erősek a maguk szabadságával, hogy ők visszamennek, ezeket megbotránkoztatják, ezeket belesodorják abba, amit nem szeretnének már tenni. És így a vesztüket okozzák, vétkeznek ellenük. Ez a kérdés abszolút mai kérdés. Ez ugyanaz a kérdés, hogy hogyan viszonyul egy keresztény ember az alkoholhoz? Azt mondjuk, szabad vagy alkoholt fogyasztani. De mit jelent az alkohol jelenléte annak, aki az alkoholizmus mélységéből szabadult meg, és lett Jézus követője? Annak az embernek őrizkednie kell. És Pál azt mondja, ha ti, mint testvérek, a tegyük fel alkoholizmusból szabadult testvérekkel együtt az ő jelenlétükbe isztok. Megsértitek az ő lelkiismeretét, esetleg belerántjátok abba, hogy ő újra igyon, mert ő egészen máshol van ebben a helyzetben, mint ti. Vagy visszatérve az előzőre, mondtam, csak illusztrációnak hozom a homeopátia. Te ragaszkodsz hozzá, hogy hát ez bolondság, hát miért ne ehetném meg azt a kis golyót, hát szabadok vagyunk erre, nem? De ha valakinek az életében, és ezt aki nem volt benne, nehéz elképzelnie, a homeopátia is hozzátartozott egy egészen más világképhez, egy ezoterikus világképhez, sok-sok okkult, más okkult dolog kapcsolódott hozzá, életmód, életforma, sok-sok sötétség, akkor neki ez a pici golyó, ami ártalmatlan, mondhatod te a szabadságoddal, neki mégis egy olyan pont, ami visszaveti vagy visszarántaná őt a régi életébe. És ezért, amikor ezek az emberek büszkék voltak arra, hogy ismeretünk van, szabadok vagyunk, jogaink vannak, akkor két dolgot nem vettek észre. Hogy már rég szem előtt tévesztették Istent, mert fontosabb az ismeretük, mint az Istennel való kapcsolatuk, és szem előtt tévesztették a másik embert, mert fontosabbak a jogaik és a szabadságuk, mint a másik ember lelkiismerete. Hogyan viszonyuljunk mindahhoz, ami a városban van? Mi a mérce tehát? A végső mérce tulajdonképpen nagyon egyszerű, és ha már segítségemre siettek ma a gyerekek, akkor fel is használom. A végső mérce, amit Pál apostol mond, erre nem készültem, nem tudom. A végső mérce, amit Pál apostol mond, az ez. A szeretet. Miért? Azért, mert azt mondja, hogy az Istennel való kapcsolatra nézve, az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Azaz. Azaz az Istennel való kapcsolatban az első nem az ismeret, nem a tudás, nem az, hogy te mi mindent ismertél meg, hanem az, hogy szereted-e Istent. És Pál megfordítja. Ha szereted Istent, akkor pedig nem az a lényeg, hogy te hogy ismered őt, hanem hogy ő ismer téged. És a második, amit mond Pál, szintén a szeretet. Ezt mondja. Ha tehát az étel megbotránkoztatja a testvéremet, akkor inkább nem eszem húst soha, hogy őt meg ne botránkoztassam. Szeretet. A korintusiak így gondolkodnak, az ismeret hatalom, a hatalom szabadságot és jogokat ad, és mi ezzel élünk. Pál azt mondja, a szeretet épít, és alkalmat és szabadságot ad arra, hogy másoknak szolgáljunk. Mire hív ez bennünket? Először arra hív, gondold át, akárhol is vagyunk, hogy minden ismeretünk, minden tudásunk, minden lelki ajándékunk, akár karizmánk, minden lelki látásunk, minden vezetési ismeretünk, minden akár pszichológiai ismeretünk, minden teológiai tudásunk, minden bibliai tudásunk, ha azt érezzük, hogy ezeknek a fényében én másokat lenézek, mert jobbnak tartom magam, mert többet tudok, legyen a második, és legyen az első a szeretet. Akárhogy nézed a gyülekezetet, akárhogy nézel más keresztény embereket, akárha én azt mondom, hogy vannak az egyházban olyan emberek, akik csak a sötétséget látják a városban, és csak félnek, és én azt mondom, hogy én jobb vagyok, mert én ismerem, én szabad vagyok, és én szabad vagyok arra, amire ők nem szabadok, és én jobb vagyok, akkor abban a pillanatban elbuktam, mert ez már nem szeretet, hanem ismeret, és az ismeret felfúvalkodottá tesz. Annyi mindent tudhatsz másokról, ránézhetsz más emberekre a gyülekezetben, ránézhetsz az életükre, látsz az csoportokat, és mondhatod, hogy hát de én ezt értem, hogy nem úgy van. Hát én ennél több vagyok, nagyobb az ismeretem, világosabb, jobban látom. És abban a pillanatban, amikor ez beindul a szívedben, felfuvalkodottá tett, és nem a szeretet határoz meg. Fontos az ismeret, de legyen az első az Isten iránt való szeretet. Haladja meg a szeretet, az ismeretet, és másodszor szabadságod van. Szabadságod van elmenni bizonyos helyekre, szabadságod van bizonyos szórakozási formákra, szabadságod van kultúrát különféle módon élvezni a városban, szabadságod van bizonyos dolgokat tenni másokkal együtt. Rendben. Rendben. De ha a testvéredet megbotránkoztatja a te szabadságod, még ha jogos is a szabadságod, mondja Pál, akkor vétkezel a testvéred ellen, és vétkezel Krisztus ellen. És ezért van egy nagyobb szabadság, mint a szabadságod. A nagyobb szabadság, hogy le tudsz mondani a szabadságodról. Ismeret helyett első a szeretet, a szabadságod meg a jogaid helyett első és azt meghaladó az a szabadság, amelyről le tudsz mondani a szabadságodról és a jogaidról a gyengébbek érdekében. És ha az a kérdés, hogy hol születik ez a szeretet, és hol születik ez a szabadság, akkor újra csak Jézushoz tudunk menni. Hiszen magunkban, belőlünk ez magában nem születik. Mi ismerettel mehetünk Isten felé nagyon sokáig, és a végén egyre büszkébbek és egyre gőgösebbek leszünk. A szeretet viszont hála. Amikor látod Jézust a kereszten, amikor megérted, hogy Isten odaadta az ő fiát, az ő halálba értünk, akkor mit kell a korintusiaknak végig gondolni, hogy Pál korábban beszélt erről? Azt, hogy mi, akik az ismeretet báványozzuk, akik a bölcsességet értékeljük, akik szerint a kifinomult gondolkodás valami a görög világban, szembesülni kell nekünk azzal, hogy a legnagyobb bolondság, hogy egy zsidó, egy megfeszített zsidó ács a világ üdvössége. Ez a görögök számára bolondság. Ez az Isten válasza az életedre. És ha ezt megértik a korintusiak, szeretet van a szívükben. És ugyanígy, hogyha azon gondolkodnak, hogy nekem szabadságom van dolgokat megtenni, és jogaim vannak, ha ránéznek Jézusra, ha ránézünk Jézusra, meg fogsz valamit érteni. Hogy Jézus mennyire szabad volt akkor, amikor minden szabadságáról lemondott. Amikor megkötözték, amikor elítélték, amikor némán áll a vádlói előtt, amikor kifeszítik a keresztre, és semmilyen nincs, semmit nem tud tenni, oda van kötözve. És közben mégis tudod, hogy ő, amikor lemond a saját szabadságáról, életéről és lehetőségeiről, szabadabb bárkinél és bárminél. És ezért mondja Pál, az ismeret felfúvalkodott, tehát ez a szeretet épít, a szabadságot engedd el, ha kell, hogy szeretettel légy a testvéred felé. Amen.
Imádkozzunk. Urunk, tudjuk, hogy mindannyiunknak van ismerete. Az ismeret felfogalkodottá tesz. Bocsásd meg nekünk, hogy oly büszkék vagyunk mindarra, amit tudunk, amit megismertünk, amit magunkévá tettünk, amit megtapasztaltunk. Azt hisszük, nap mint nap azt hisszük, hogy ez egy olyan helyzet, amelyből megítélhetjük a körülöttünk lévőket, pedig nem látjuk őket valójában, csak a saját ismeretünket, saját bölcsességünket és önszeretetünket látjuk. Igen, mindannyiunknak van ismerete, és ez az ismeret felfuvalkodottá tesz. A szeretet pedig épít. Könyörgünk hozzád, hogy törzd meg a szívünket szeretettel. Törzd meg a szívünket szeretettel, hogy lássunk. Meglássuk a mellettünk levő embert. Meglássuk őt magát. Erejével, gyengeségével, összetörtségével. Úgy, ahogy van. És add a mi szívünkbe a te szeretetedet, amely épít. Hadd építsük azt, aki épp mellettünk van. Hadd szeressük. Add meg a bátorságot és a szabadságot, hogy ne tudjuk jobban, mint ő, ne értsük jobban, mint ő az ő helyzetét. Add meg a szabadságot, hogy úgy, ahogy van, szeretni tudjuk. Akár családtag, akár barát, akár kolléga, akár szomszéd, akár egy bolti eladó, vagy egy kellemetlen buszsofőr. Add meg, Urunk, azt a szeretetet, amely csak Te nálad van. Add meg azt a szeretetet, amelyben szabadság van. Küldd el most a Te lelkedet. Eleveníts meg minket. Leplezd le a mi büszkeségünket, és adj helyette igaz szeretetet. Segíts, hogy a másik emberben meglássuk a Te arcodat. Könyörülj rajtunk vakokon. És kérünk, hogy figyelmeztess minden nap, mikor nem szeretetből szólunk, vagy nem szeretetből cselekszünk. És könyörgünk még azért, hogy vedd el tőlünk azt a büszkeséget, amelyel tudjuk, hogy bármit megtehetünk, hiszen megváltottak vagyunk, és ha vétkezünk, Te úgyis megbocsájtasz. Urunk, nem akarunk visszaélni a Te kegyelmeddel, hanem meghajtott térdel és fejjel szeretnénk a többiek segítségére lenni, és a többieket szolgálni, ahogyan Te szolgáltad őket. Segíts nekünk térdet hajtani, mikor arra szólít fel a világ, hogy egyenesedjünk föl, és emeljük fel büszkén a fejünket. Ha tudjuk mi mégis lehajtani Te előtted és a többiek előtt. Hogy ne olyanok legyünk, akik eltipornak, hanem olyanok, akik felemelnek. Szállj meg minket a mi nagy büszkeségünkben. És így kérünk gyülekezetünk közösségéért, hogy add nekünk a Te lelkedtől való egységet, add nekünk a Te lelkedtől való testvéri szeretetet. Add azt a szeretetet, amellyel Te szerettél minket, és így egymással és Te veled is testvérekké tettél. Urunk, csak Te alakíthatsz minket testvéri közösségé. Tekints le a gyülekezetünkre, és ahogy így formálod a közösségünket, add, hogy a mi szeretetünk láthatóvá váljon. Láthatóvá váljon itt a lakótelepen. És amikor egyenként megyünk a dolgunkra, láthatóvá váljon a munkahelyünkön, a családunkban. Hadd vigyünk Téged, amerre járunk, mindenhova. És így kérünk most azokért, akik itt vannak közöttünk, és szomorú, fájó szíve vannak itt, megtörtén, vigasztalást keresve, mert szerettüket elvesztették. Hát, hogy most itt a gyülekezet közösségében megtapasztalják a tőled való szeretet vigasztalását. Kérünk, hogy hozz vigasztalást ő nekik, megerősödést. És Urunk, ne engedd, hogy amit ma hallottunk, ahogy ma veled találkoztunk, ezt holnapra elfelejtsük, hanem engedd, hogy minden napon ezzel az üzenettel járhassunk. És így most egy szívvel imádkozzuk a tőled tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.